Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, folytatódik a Könyvben utazom. Terítéken továbbra is Mörk Leonóra saját utakon 15 vagány nő igaz története 3 évszázadból című könyve. Olá Andrea interjúja.
A tudós vagy művészetekben tehetséges nők között ott találunk uralkodó nőt, sőt kegyencnőt is. Folytassuk most ezzel a beszélgetést, és derüljön ki, hogy a 18. századi Németországban mi volt egy kegyencnő feladata, milyen volt az élete. A hivatalos kegyencnő nemesi rangot és saját jövedelmet kapott, lakosztályt az udvarban és birtokot vidéken, akár többet is. Cserébe különféle kötelességeket kellett teljesítenie, mármint az uralkodó szexuális igényeinek kielégítésén túl, támogatta a művészeteket, az irodalmat, a zenét, a színházat, a festészetet, vonzerejét latba vetve a kellő politikai irányba terelgette a külföldi nagyköveteket, szükség esetén lecsillapította a dühöngő királyt, kirángatta a depressziójából, és bátorította a döntéseiben. Részt vett a napi misén, istentiszteleten, alamizsnát osztott a szegényeknek, és engedelmesen a kincstár rendelkezésére bocsátotta az ékszereit, ha kitört a háború, és az uralkodónak minden fillére szüksége volt. Kozel grófnőről a kortársak úgy vélekedtek, hogy heves, önfejű, becsvágyó, valamint eszes és művelt, az észak-német nemesi családból származó lány a kor szokásainál jóval szélesebb körű oktatást kapott odahaza. Több nyelven beszélt, értett a matematikához, ismerte a klasszikus auktorokat, kiválóan játszott a lanton, továbbá ügyesen lovagolt női és férfi nyerekben egyaránt, és persze nagyon szép volt. Miután olyan posztra emelkedett, ahol nem kellett mások véleményével törődnie, az is kiderült róla, hogy szeret férfi ruhában járni, pipázni, jól kezeli a lőfegyvereket és imád vadászni, úgyhogy a királyi szeretőjét ugyanúgy elkísérte a vadászatokra, mint a harcmezőre. Mindezzel természetesen megbotránkoztatta a drezdai jó társaságot. Konstantina azonban világéletében fütyült a konvenciókra.
Akiről beszélünk, Kozel grófnő, ő Erős Ágost szász választó fejedelemnek és két alkalommal is hosszabban lengyel királynak volt a kedvenc hivatalos kegyencnője. Nekem már ez is érdekes volt, hogy létezett ez a titulus. Tehát ő tényleg nem valami utcasarki volt, bocsánat, hanem ő kötött egy szerződést a királlyal, ez is volt aztán a veszte, hogy aláíratott vele egy szerződést, hogy ő nevezzük úgy a nem hivatalos felesége, mert hát amúgy a választófejedelmek volt egy felesége, és hogyha ez a hölgy, tehát a választófejedelm hivatalos felesége meghal, akkor Erős Ágost aláírta azt az ígérvényt, hogy akkor a Kozel grófnőt fogja feleségül venni. És hát aztán, amikor nem akarta teljesíteni az ígéretét, akkor tulajdonképpen emiatt száműzte a addigi kegyencnőjét egy Isten háta mögötti várba, mert az nem tudta neki visszaadni ezt a szerződést teljesen önhibáján kívül. És hát tényleg egy nagy játékos volt ez a nő. A választófejedelem miniszterei nem is szerették, mert nem tetszett nekik, hogy egy nő irányítja őket, vagy átnyúl a fejük fölött. És tényleg 11 éven keresztül rengeteg ajándékot, pénzt, jövedelmet, kastélyt kapott ő, hogy aztán egyik napról a másikra mindezt elveszítse, és még ami teljesen nyilvánvalóan az ő birtoka volt, azt is elvették tőle, tehát ott állt egy fillér nélkül a Érchegység közepén, vagyis hát ült egy jéghideg kastélyban. És ha Drezdában vagy Szászországban járunk, akkor tulajdonképpen ő mindig szembe jön. Vagy Kaspar David Friedrichnek van most kerek születésnapja, és ennek kapcsán ő ugye nagyon sokat festett ott Drezdában, meg a Drezda környékén, tehát amit Szász-Svájcnak nevezünk. És most szerintem már meg is nyílt ez a gyűjteményes kiállítása Drezdában. Ő több olyan helyet is lefestett, akár a Stolpeni várat, akár más helyszíneket ott Szász-Svájcban, ahol Kozel grófnő élt, vagy megfordult, És azért mondom, hogy ha arra járunk, vagy Dresdában járunk, akkor számtalan helyen találkozhatunk vele. Például a Taschenberg palota, az neki készült, az a választófejedelmi kastély mellett áll a város központjában, és egy olyan épületrész köti össze, mint amilyen a sóhajok hídja. Csak hát ezen nyilvánvalóan nem sóhajtozott senki, mert nem rabokat vezettek rajta keresztül, hanem a két épületet azért kötötte össze, hogy a választófejedelem a saját kastélyából ezen a kis átjáron keresztül átjusson a kegyencnőjének a kastélyába. Vagy a Pilnici kastély, a vízi kastély az Elba partján, hát az egy gyönyörű kertben álló épület együttes, az is neki épült. Ezeket mind Pöppelmann építette egyébként, aki a Zwingert is, tehát aki a drezdai, vagy a Szász ország hivatalos állami építésze volt. Úgyhogy ezek tényleg gyönyörű épületek, és hát erről a történetről mesélnek. És hát ami számomra tanulság volt, az ugye az, hogy sose szeressen bele az ember egy királyba, mert az nagyon kockázatos vállalkozás. De hát nem csak egy királytól függni kockázatos vállalkozás, hanem egyáltalán egy férfitől függni anyagilag, egzisztenciálisan, érzelmileg, hát az kockázatos.
Ami nekem az egyik legnagyobb kedvencem, hogyha a történeteket végigvesszük, például Johanna Schopenhauer. Egyrészt azért, mert Goethét úgy mutatod meg ebben az írásban, ahogyan kevesen ismerik talán, de hogy ő egy nagyon mai nő, csodás dolgot vinne véghez ma, nem tudom, irodalmi szalont működtetne, és vinne sikerre itt is, nem?
Én is úgy gondolom, tehát ő azért már 10 évesen kijelentette a szüleinek, hogy ő festészetet akar tanulni, és ő akkor most el fog menni, nem tudom, Dresdába, mert ő festő akar lenni. Hát nyilvánvalóan akkor megsimogatták a kis Johanna fejét, és azt mondták neki, hogy jó, azért még várjunk egy darabig. De nekem ez is tetszett, hogy ott van egy 10 éves kislány, nyilvánvalóan ő is egy támogató környezetben, és egy nagyon művelt és nagyon gazdag családban nőtt föl, és egyáltalán ezért juthatott ez eszébe, de akkor is, tehát, hogy körülnézett, és akkor neki ezt tetszett. És ő elképzelt magának egy sorsot. Aztán amiről őt ismerjük, az tényleg ez az irodalmi szalon, amit ő Weimarban vezetett, és ez egy olyan szalon volt, ahova nagyon sokan szerettek volna bejutni, és az egyetlen olyan hely Weimarban, ahova Goethe eljárt, ha egyáltalán kiúszta a lábát otthonról. És ezt annak köszönhette Johanna Schopenhauer, egyébként hát az Arthur Schopenhauer, a filozófus, az az ő fia. Tehát,
akivel nagyon rosszban Chopin volt, mint kiderül.
Igen, ez a név, hogy Schopenhauer, ez a legtöbbeknek a filozófust jelenti, és talán nem is tudják, hogy az édesanyja is teljesen híres volt, és hírnevet szerzett a maga jogán. És Goethének a tényleg megtisztelő bizalmát annak köszönhette, hogy Goethe, mit tudom én, 15 éven keresztül együtt élt egy fiatal lányjal, Christiane Vulpiusszal, és ez a weimari jó társaságnak nem tetszett. Nem csak az nem tetszett, hogy nem házasodtak össze, hanem hogy egy ilyen rangban alattuk álló, tehát nem rangbéli nőt választott párjának Goethe. Na hát ez nekik nagyon nem tetszett, és szegény Krisztiánét teljesen semmibe vették, keresztül néztek rajta, mindenféle csúnya nevekkel illették, és hogy 15 éven keresztül Goethe miért nem vette feleségül Krisztiánit, aki időközben 6 gyereket szült neki, akik közül csak egy maradt életben, August. Hát én nem tudom, hogy azt valaki tudja, mindegy, nem vette feleségül. És aztán 1806-ban a napóleoni háborúk kellős közepén, ugye Napóleon bevonult a német fejedelemségekbe is, többek között a Szász-Weimar-Eisenachi hercegségbe is. És ott a környéken is jó néhány csata volt, Jénában például. Az egy nagyon fontos csata volt, mert ott a szász és porosz hadakat a franciák nagyon elverték. És ezek után történt az, hogy Poroszország szinte kis hián megszűnt létezni. De most ugorjunk vissza Weimarba, ott is a jénai csata után egyszer csak tömegesen megjelentek egyrészt maguk a sebesült 100 katonák, nyomukban pedig a francia hadseregnek a tiszteletre méltó tagjai, akik hát győztes hadsereg tagjainak szokása szerint ottan fosztogattak, felgyújtották a házakat, stb. És többek között ugye Goethe házában is megjelentek a francia katonák, és akkor Christiane, gondolom én, fogott egy cseprűt, vagy egy, mi ez, amivel nyújtják a tésztát?
Sodrófát.
És úgy elkergette őket, hogy azok a nyakukba szedték a lábukat, és Goethétől egy, nem tudom, porcelán tányér nem sok, annyit se vittek el. Ez történt egyik nap, másik nap Goethe írt egy levelet a Jákobsz templom lelkipásztorának, hogy szeretné feleségül venni, a levélben azt írta, kis barátnőmet, és szeretné neki megadni, törvényesen is megadni neki azt a pozíciót, ami megilleti. És Goethe, aki egy jogvégzett ember volt, azt kérdezte a lelkipásztort, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Hát ezen én úgy nevettem sajnos. Lényeg az, hogy a lelkipásztor az nem nevetett, hanem megírta neki, hogy mit kell csinálni, és akkor másnap elmentek oda a Jákobsz templomba, ma is el lehet menni, meg lehet nézni, és ott a lelkipásztor összeadta őket. És akkor ezek után, hogy Christiane most már teljes joggal viselte Goethének a nevét, akkor Johanna Schopenhauer volt az, aki befogadta őt a Weimari társaságba, tudnélik, hogy meghívta az egyik ilyen tea estéjére. És ez egy nagyon híres mondás, azt írta a fiának egy levelében, hogy hát ha Goethe neki adta a nevét, akkor csak mi is adhatunk neki egy csésze teát. És ezzel Christiane, hogy úgy mondjam, elfoglalta a helyét a Weimari jobb társaságban, és Goethe sose felejtette el Johanna Schopenhauernek, és ezért volt hajlandó eljárni az ő estéjeire.
A Grimm fivérekről azért essen szó, mert aki a német kultúrát, vagy Németországot egyáltalán szereti, az biztos, hogy ha válogat, tehát ha nem elején kezdi a te könyvedet, hanem megnézegeti, hogy ki az, akinek a neve mond valamit gyorsan, és elolvassa, hogy akkor a Grimm fivérek felesége az itt fölmerül. Az ő történet is érdekes, mert ezért nem nagyon volt ő megemlítve, hogy szerepe volt ebben a mesegyűjtésben, viszont jó feleség volt.
Hát igen, Dorothea Wildnek hívták, és kislánykora óta ismerte a Grimm fivéreket, mármint Wilhelmet és Jákobot. Róluk azt kell tudni, hogy körülbelül egy év választotta el őket egymástól, és tényleg gyakorlatilag úgy nőttek föl, mintha ikrek lennének. És mindenhol együtt mentek, mindent együtt csináltak, tehát teljesen világos volt, hogy nincs egy-kettő nélkül. És éppen ezért, amikor Wilhelm feleségül kérte Doroteát, akkor ezen a korabeli német közvélemény nagyon jól szórakozott, hogy Dorotea tulajdonképpen nem csak Wilhelmhez ment feleségül, hanem a fivéréhez is, mert az is beköltözött ugyanabba a házba, ahol ők laktak. Na most nyilván, ha valaki nem ismeri őket ilyen régóta, és nem szereti őket ilyen régóta, akkor az azt mondta volna, hogy mi van. Tehát azért valószínűleg ez ma sem jellemző, hogy hát akkor jönne a testvérem is. Még azt csak szokták mondani, hogy hát akkor anyám is jönne, na most normális feleség ennek sem örül, és próbálja ezt megakadályozni, de az adott korban ez tényleg úgy feltűnést keltett, és maga Dorotea is viccesen úgy emlegette őket, hogy a két férjem. És hát szerintem a Grimm mesekönyv az a mai napig egy alapmű, tehát hogy én gyerekkoromban megkaptam, az magától értetődő, de én úgy képzelem, hogy a gyerekek ma is megkapják. És én sokáig nem tudtam, hogy ez két ember, mert a magyar címe az, hogy, vagy legalábbis az én könyvemnek az volt a címe, hogy Grimm legszebb meséi. Tehát nem a Grimm fivérek, vagy Grimmék legszebb meséi, és akkor én úgy gondoltam magamban, hogy hát biztos volt egy ilyen ember, aztán ő írta ezeket a meséket. És aztán középiskolás koromban kezdett engem érdekelni a nyelvtörténet. A férjem szerint nem vagyok normális, tehát normális embert nem érdekel a nyelvtörténet, de engem lenyűgözött az, amit ők csináltak, mert ők nyelvtörténettel is foglalkoztak, illetve hát ezt a tudományt tulajdonképpen ők alapozták meg. És alapvetően a germán nyelveket vizsgálták, és akkor rájöttek, hogy hogyan állnak ezek egymással rokonságban, illetve például ők rajzolták fel ezeket a köröket, ilyen szabályos hangmegfelelés, tehát, hogy ami a németben D-vel kezdődik, az ugyanaz a szó az angolban TH-sel kezdődik, tehát, hogy szabályosan változott meg a két nyelvnek a fejlődése során például ez a szókezdő betű vagy hang. Ezeket a Grimm fivérek írták le és fedezték fel, és akkor én egyáltalán innen tudtam meg, hogy ezek ketten voltak, és mi mindennel foglalkoztak még. De azt akkor még mindig nem tudtam, hogy ez a mesegyűjtés, ez nem úgy történt, mint ahogy mi gyűjtöttük a nyelvjárást, hogy Debrecenből az egyetemről kivezényeltek minket ottan a környékbeli falvakba, és akkor ott le kellett jegyezni, hogy mit, hogy mondanak. Tehát nem a kvázi a nép egyszerű gyermekétől gyűjtötték ők be ezeket a meséket, hanem hát középosztálybeli nőktől azok mesélték ezeket jó részt, és aztán hát most már felderítette azt a tudomány, hogy ki volt az a néhány adatszolgáltató, aki ezeket a meséket elmondta nekik, és a legtöbb híres Grimm mesénél be is tudták azonosítani, fogalmam sincs, hogy be is tudták azonosítani, hogy melyiket kimesélte. És akkor így jött a képbe Dorothea Grimm, hogy ő is mondott nekik meséket, tehát bizonyos híres meséknek most hirtelen a Rigócsőr király, nekem az egyik nagy kedvencem, ez jutott eszembe, ő volt az adatszolgáltatója.
Az álságosságról fontos egy kicsit beszélnünk minden korszakban lényegében. Tehát ez, hogy a tudás a férfiak privilégiuma, és mondjuk az egyetemen el kell függönyözni azt a részt, ahol az egyetlen női tanuló vagy hallgató ott ül, mert hogy a férfi szemek elől rejtve maradjon. Szóval, hogy annyi ilyen álszent dolog volt bizonyos korszakokban.
Engem borzasztóan zavar a képmutatás. Borzasztóan zavar az a csináljunk úgy, mintha. És hát azért ma körülnézünk, ez a mai napig nagyon gyakori. És ha ezzel a múltban is találkoztam, akkor is mindig felháborított. Tehát ez, hogy Hollandia legokosabb, illetve Európa legokosabb asszonyát, vagy nőjét, vagy minek nevezzem, fiatal nőt, úgy engedjék meg neki az Utrechti Egyetemre, hogy bejárjon az órákra, hogy egy ilyen kis kuxliukba, egy félreeső beugróba be kell ülnie, és akkor elé húzzák a függönyt. Hát ezzel én nem tudtam mit kezdeni. Tehát ez a nő, Anna Maria, hát ő ismerte a hétköznapi életből azokat a fiatal embereket, férfiakat, akik ott az egyetemre jártak. És hát nem bikiniben üldögélt ő ott, de még ha abba is ült volna. Hát most az miért vonja el a férfiak figyelmét, illetve ha elvonja a férfiak figyelmét, arról miért a nő tehet? Hát akkor kezdjen vele a férfi valamit, dolgozzon rajta, oldja meg. De ez, hogy ők a hétköznapi életben teljesen normálisan érintkeznek, és amikor ő a tudomány szentcsarnokába beteszi a lábát, akkor már mindjárt el kell dugni őt szem elől, tehát én ezzel nem tudtam mit kezdeni. Itt megint arról van szó, amiről az elején beszéltünk, hogy ezek a nők nem lázadtak, és nem szítottak lázadást. Ők a saját egyéni problémáikat próbálták megoldani, és a saját életüknek a díszletei vagy a korlátai között próbáltak megoldást találni.
Mörk Leonórával a Saját utakon 15 vagánynő igaz története 3 évszázadból című könyvírójával Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, kultúra, életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, szép napot, jó étvégét!